Eredményes élettalálkozó 2017. szeptember 29-e. 6. elem 18. része. Só!
Sziasztok! Majdnem azt mondtam, hogy jó reggelt, de ez igen tájékozatlannak bizonyított volna engem, úgyhogy inkább nem mondom. Inkább csak jó reggelt, Isten hozott benneteket. És nyilván üdvözlünk mindenkit itt helyben, és aztán mindenkit, aki videón vagy hanganyagon követ minket ország határainkon innen és túl. Nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy igazából egy olyan szolgálatnak lehetünk a része, amely sok ezer embert ér el, és szolgál hétről hétre. Tényleg összesen több mint 160 országban. Jól mondtam? Megalomániás vagyok. 120 ország. És mindegy is egyébként. Tehát ez egy olyan dolog, amit nem mennyiségre játszunk, hanem minőségre. Azt hiszem, hogy ha ez az üzenet csak egyetlen egy emberhez jut el, akkor megérte. Ez az ember én vagyok. Megjegyzem, hogy minden egyes alkalommal, amikor beszélek, én magam is épülök, és minden egyes alkalommal, amikor beszélünk, arra emlékszem vissza, hogy milyen volt, amikor először találkoztam Isten üzenetével, először találkoztam úgymond Istennel, és az életem tényleg megváltozott a reménytelenségből reménybe, a céltalanságból egy hihetetlen válaszba és megoldásba léptünk, és emlékszem, hogy volt egy, akkor még audio kazetta volt, ilyen zörgős, tudod, de magnóba kellett berakni, és volt egy kazettám, egyetlen egy kazettát kaptam valakitől, amin pásztor Thomas Scheller beszélt, a maga rökötös hangján mondta. És azt hiszem, azt a kazettát meghallgattam 20-szor, vagy nem is tudom, tehát egyfolytában hallgattam, és oké. Megdöbbentő volt. Amikor az ember megsejti, hogy a függöny mögött van egy nagyon mély, van egy nagyon megdöbbentő, egy nagyon-nagyon súlyos valóság, ami mindent megváltoztat, ami új alapokra helyezi az életedet. Isten. Oké, Isten. Úgyhogy csak jó itt lenni, és hálás vagyok. Úgyhogy folytatjuk a sorozatot. A sorozatunk az Isten, Isten vezet még 16. Zsoltár, mondom, az élet ösvényein. És a 6. elem ezt a fantázia nevet adtuk neki, az 5. tartunk. De mondom, az 5. és nem csak eljön a 6. elem, és titkot árulok el, ez a szeretet lesz. A szeretetről fogunk a legtöbbet beszélni. Szerintem azt értjük a legkevésbé. De most egyelőre a keresztnél tartunk. Ott tartunk, hogy az élet ösvényein, vagy inkább úgy, hogy az élet ösvényeit kutatva, okay, azt a kérdést válaszoljuk meg igazából, hogy akkor mégis hogyan éljünk, hogyan kellene élni, igazán, tehát gyakorlatilag, hogyan működik az emberi élet, hogyan működik a hívő ember számára az élet. Mert nagyon sokan keresztények, és járnak közösségbe, és olvassák a Bibliájukat, és igyekeznek jól csinálni ezt az egészet, és közben valami hiányzik, közben valami nem stimmel, közben ugyanúgy ott van az üresség, és az a kezdeti lelkesedés, ami ott volt, az elcsituloban van, és ott van egyfajta, ennek nem így kéne mennie. Ez így valahogy így nincs rendben, valami nem stimmel, valami hiányzik. És Isten azt mondja, hogy megmutatja nekünk az életösvényeit, hogy örök gyönyörűség van az ő jobbján, és hogy van valami több annál, mint a vallásunk. Mert olyan könnyű elvallásiasodni, elfelejteni a lényegét, elfelejteni a gyökerét annak, amink van, és megmaradni a mi formánknál. És most nem arról beszélek, hogy a mi egyházunknak a formájánál, hanem a te személyes Tudod, Csilingov Sanyi vallása. Tudtátok, hogy van ilyen? Van. És megvan a forma, és megvan a rendszer, és megvan, és minden szép, tüchtig, de belül halott emberek csontjai vannak. Úgyhogy én nekem az a reményem, hogy Isten felráz minket, hogy az igazi élet mellett nem megyünk el, hogy az igazi életet kapjuk meg. Igaz? Én ezért vagyok itt. Nem tudom, ti miért jöttetek, én ezért jöttem. És Mátéból hazudok, Lukácsból fogunk olvasni. Lukács 14, 25-től. De előtte mondjunk el egy imát, mert anélkül nincs semmi esélyünk. Úgyhogy mennyei atyánk, itt vagyunk előtted, és nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy a kiváltságért, hogy megszólíthatunk. Hogy te itt vagy velünk, hogy itt élsz bennünk, és tanítasz minket, és szolgálsz felénk, és átformálsz minket ott legbelül, és hogy mindent használsz arra, hogy egyre közelebb és közelebb vonj minket magadhoz, hogy az életet megtaláljuk, és te vagy az élet, te vagy az élet, tudjuk, te vagy az út, az igazság, és az élet, te vagy az, de néha nem egyszerű megragadni, néha nem egyszerű megmaradni benned, néha könnyű elmenni, néha megzavarodunk, néha csak inkább a saját életünket éljük, és te csak egy messzi elképzelés maradsz. És ezt nem akarod sem te, sem mi, úgyhogy azért vagyunk itt, Urunk, hogy fölkavard minket, hogy az élet ösvényére állíts minket, és azon járass te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk, és kérünk. Ámen. Ámen. Oké. A téma a kereszthordozás, a kereszt. És hallgass vissza az előző részeket, ha nem tudod, hogy mi ez, de a kereszt alapvetően egy, hadd fogalmazzak így, egy lelki gyakorlat. Egyrészt egy valóság, egy helyzeti igazság, valami, ami megtörtént Isten munkáján keresztül az örökkévaló múltban, és most érvényes rád. És ez valójában maga az evangélium. Ez az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, eltemettetett, és harmadnap feltámadt. Ami azt jelenti, hogy mi egy rejtélyes módon, amikor hittünk ő benne, és újjászülettünk, vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, és vele együtt feltámadtunk. Valójában a kereszt egy kicserélt életet jelent. A vízszintes élet lecserélődik a függőlegesre. Egy forradalmat jelent. Nem a megbütykölését a réginek, hanem a régi kivégzését, és egy új kezdetet. Egy új ember éli az életét a kereszt révén. Viszont az a helyzet, hogy ezt az új életet helyzetileg már birtokoljuk, és nem tudjuk elveszíteni. A számlánkra fel van írva, igazából, hogyha isteni szemmel tudnánk nézni magunkat, akkor látnánk valamiféle misztikus módon, hogy ez a hústest, ami itt van, és Sanyinak a lelkiismerete, és a gondolatai, és minden, ez nem ő, hanem mögötte, minthogyha egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen néha átlátszó, repedezett bőr alatt ott van egy új ember. És így kisejlik, csak tudod, világít egy-két ponton, tudod, ahol megsérült ez a külső máz, és ott van mögötte egy új ember, ez vagy te. Ez helyzetileg, adminisztrációs módon, a valóság szempontjából visszacsinálhatatlan. Te egy új ember vagy, te vagy az új ember. A régi elmúlt. Viszont, mint olyan, a szabad akaratunkat, az emlékeinket, a gondolkodásmódunkat, az elménket nem veszítettük el. Mi még nagyon könnyen gondolkozhatunk úgy, mintha még mindig a régi volnánk. Oké? Okay? Mi még mindig gondolkozhatunk úgy, hogy ez az új nincs is. Hogy nincs egy tökéletes ember, aki én vagyok. Hogy nincs egy Isten, aki örökre összekeveredett ezzel az új emberrel, és aki örökre velem van, és harcolja a harcaimat, és akire minden gondomat rávethetem, és neki tényleg gondja van rám, erről én simán elfeledkezem. És élem az életemet, minthogyha csak én volnék. A saját életemet élem. Úgyhogy ilyen módon, és ez a második gondolat, a kereszt az egy lelki gyakorlat. Okay? A kereszt az egy olyan koncepció, egy olyan gondolkodásmód, amit gyakorolnom kell. Ez feltétele valamiféle üdvösségnek, vagy bárminek? Nem. Ez körülbelül olyan, mint az evés. Muszáj enned? Büntetést kapsz, ha nem eszel? Az attól függ, hogy hány éves vagy, igaz? Igen. De többnyire mi felnőttek nem kapunk büntetést, csak barom éhesek leszünk, igaz? Tehát csak egy ponton az életünk kárt szenved, ha nem kapja meg azt, amire szüksége van. Lehet-e ruha nélkül járkálni? Tehát télen-nyáron egy szál gatyában jövök-megyek. Nyáron egész jó, bár lehet, hogy megszólnának egy páron, de télen gondom lenne belőle. Igaz? Mert egy alapvető gyakorlatot, ami az élet része, nem gyakorlok, nem veszem föl, nem öltözöm föl. A kereszt gyakorlatilag egy gondolkodásmód, amit nap mint nap alkalmazok. És ez annak a gondolkodásmódja, hogy tudatosan elszakadok a régi életemtől, és itt meg kell, hogy álljunk, mert mit jelent az, hogy régi élet? Ez egy semmit mondó kifejezés. Hogy kell a régi életemtől elszakadni? Lőjem fejbe magam? Vagy mire gondolsz? És tudatosan megragadom az újat, ami valójában Isten maga. És szerintem az elengedés és a megragadás a bizalommal történik. Tudatosan úgy döntök, hogy nem bízom azokban a dolgokban, amikben eddig bíztam. És tudatosan úgy döntök, hogy bízom ő benne, aki ígéretet tett, hogy minden gondomat hordozni fogja, és minden dolgomra gondja lesz. De ez egy tudatos döntés. Akkor a másik, ez egy elszakadás és egy összekötés. Össze vagyok kötve lelki kötődésekkel, mindennel. Hozzá vagyok kötődve a telefonomhoz, a gyönyörű kis Bibliámhoz, a kocsimhoz, a feleségemhez, a gyerekeimhez, az álmaimhoz, a jövőképemhez, a gondjaimhoz, a fájdalmaimhoz. Hozzá vagyok kötve. Ezeket a magaménak tartom, jogom van hozzájuk, vagy rám vannak kényszerítve, és ez az én életem. Oké? Okay? És Isten azt mondja, hogy nem, ez egy tévedés, nem, én vagyok a te életed. Ezeket engedd el, ezektől szakadj el, és kötődj én hozzám. És százszor inkább kötődök a gondjaimhoz, mint Istenhez. Százszor inkább kötődök az álmaimhoz, a vágyaimhoz, mint Istenhez. És ő azt mondja, hogy vedd fel a keresztedet, ez volt múlt héten. Tagadd meg önmagad, és vedd fel a keresztedet naponként. És itt van a lelki gyakorlat lényege. A lelki gyakorlat valójában a halállal való szembenézés. A kereszt egy kivégző eszköz, az, aki fölveszi a keresztjét, megy a kivégzésére. Úgyhogy, amikor téged egy óra múlva fejbe lőnek, mennyire érdemes még kötődnöd a középtávú terveidhez? A két éves terveidnek. Mekkora a jelentősége, ha két óra múlva és ott vagy az Úrral. Mekkora a jelentősége a félelmeidnek? Mekkora a jelentősége bárminek, ha a halállal kell szembenézned? És hadd mondjam azt, hogy azon kívül, hogy ugye amikor a halálra gondolunk, akkor csak a végső veszítést látjuk, és azonnal a pánik lesz úrrá rajtunk, hisz mindazt, amiből merítettünk, hisz mindaz, ami az életünk, hisz mindaz, ami tartott minket, hisz mindaz, ami miatt rendben volt, mint azt elveszítjük. Elveszítjük a munkánkat, a pénzünket, a szeretteinket, elveszítjük a testünket, elveszítjük mindazt, amit eddig tudtunk a jövőről, egy bizonytalanság felé megyünk, a halál rettenetes pánikot vált ki. De ha a pánik részétől megszabadulnánk, ha értenénk, hogy a halállal valójában egy élet kezdődik, egy új élet, amelyben minden ott van, amire szükségünk van, sőt, messze inkább, akkor valójában az az ember, aki szembe tud nézni a halállal, azaz mindennek az elvesztésével, az az ember igazán szabad. Ezt hallottátok? Szabad. Te nem vagy szabad. Te a rabja vagy mind annak, amihez kötöd magad. Te nem vagy szabad, te rabja vagy az elképzeléseidnek. Te nem vagy szabad, te rabja vagy a félelmeidnek. Te nem vagy szabad, te rabja vagy a... Nevezd meg, bármi lehet az. Oké, megvan? Megvan? Ez a lelki gyakorlat. Katona. Katonai. Katonai jelenség. Ugye, te ott alszol a lövészárokban. És arra gondolsz, hogy milyen jó lenne kiülni a Maldív-szigeteken a hófehér homokos partra, és egy kaviáros szendvicset elmajszolni. És komolyan elkezdett tervezgetni, hogy ezt hogy fogod megcsinálni. Értelmes gondolat? Szerinted ahhoz, hogy a lövészárokban legyen esélyed élni, mind kell gondolkoznod? A halálon kell gondolkoznod. És nem pánikkal, hanem elengedéssel és elfogadással. És utána képes leszel szabadon cselekedni, és megtenni azt, ami kell ahhoz, hogy esetleg pont életben maradj. Oké? Okay? De az elengedés nélkül ez lehetetlen, mert a halálfélelem, a pánik elvisz mindent. És azt gondolom, hogy mi modern emberek, akik mindent a kezünkben akarunk tartani, mi, akik mindent uralni akarunk, mert ezt tanították nekünk, mert a kultúránk így csinálja, mert nekünk uralnunk kell mindent, mi bújtatott halálfélelemben, bújtatott pánikban élünk. Mert ha más nem, a tudat alattink tudja, hogy nincs esélyünk megtartani mindazt, amit a magunk felelősségére vagy felelőssége alá hajtottunk. Nem tudjuk uralni az életet. Ha más nem, a tudat alattink, az a bölcs kis számítógép kiszámolta, hogy jön ez ellenem, és van ezzel szemben ez, zéro az esély. De tudatos szinten reménykedünk, tudod, reménykedünk, és összetartjuk az életünket, ahogy csak bírjuk. És Isten azt mondja, hogy figyelj, nem jó módszer, nem jó módszer, lemaradsz rólam. Egy küszködéssel, fájdalommal teli életet élsz te, ez önmagában is szívás, de az igazi szívás az az, hogy lemaradsz rólam. Lemaradsz rólam. Úgyhogy íme olvassuk. A szövegkörnyezet, és lehet, hogy nem is kell ez volna. A szövegkörnyezet az a nagy vacsora. Ez volt ezelőtt, a szöveg előtt. A nagy vacsora ugye arról szól, hogy egy gazdag ember meghívja a barátait egy ünnepségre, akik mind kifogásokat találnak, és nem jönnek el. Oké. Okay. És a gazdag ember Isten, és mi vagyunk a vendégek. És más dolgunk van. Ne haragudj, uram. Nincs rád időnk. Bocs, te figyelj, nem. Hányan láttátok a Mindenható kettőt? Ahol a Noét játsza. És ugye, mindegy. Aranyos film, és Isten találkozik a fickóval, és mondja neki, hogy bárkát kell építened. Ő meg most kapott, képviselő lett a Fehérházban. És ez az első napja. És figyelj, ne haragudj, és ott beszél Istennel. Nem tudja, hogy Istennel beszél. Azt mondja, tudod mit? De épp mondja neki, hogy bárkát kell építened, a fát már odahozta meg. Nagyon vicces. És mondja neki a srác, hogy figyelj, te nekem terveim vannak, nekem nincs rád időd, nekem terveim vannak, és így Isten így néz rá, szóval terveid? Nagyon jó terveid! El kell nézni, de ez ennyi. Nekünk tudod, uram, nekem terveim vannak. Nincs rád időm. És ő tiszta szívből, őszintén, tényleg nagy-nagy szeretettel nevet. És nem akarok cinikus lenni, Isten annyira tisztel minket, hogy a terveinket is tiszteli. De valami csúszik a kuplunkban, csúszik a fejünkben. A mindenható Isten, minden vagyon birtokosa, minden élet forrása, minden hatalom birtokosa az elveszettségből a trónra akar vinni téged. És egy vadonat új életet ad, ami valami olyasmi, hogy lent vagyunk a víz alatt, légzőkészülék nélkül vegyél egy mély levegőt. Mi a gond? És Jézus a légzőkészülék. Okay? Tehát ő nem egy vallásos kellék, és tudod, van egy rituálé, amit szeretném, ha megtanulnál, ez létkérdés. A életről beszélek. Egy új életet kéne élned, amely új élet nem élhető a régi módon. Az új élet új módon élhető, és erről szól a kereszthordozás. A kereszt az átjáró a régi és az új között, a halál és az élet között. És a lelki gyakorlatként úgy néz ki, és mindjárt elkezdjük olvasni, de a lelki gyakorlatként úgy néz ki, hogy szembenézel a halállal, és elfogadod, hogy elveszítesz mindent, kivéve azt az egyet, amit soha nem veszíthetsz el, és ez Jézus Krisztus maga. És ahogy ezt a lelki gyakorlatot folytatod, és élvezed a szabadesés pánikját, a lelked egy egészen új módon néz Jézusra. Mert eddig úgy nézett rá, hogy én állok itt stabilan, te meg ott vagy csá, majd küldöm a listát, hogy mit kell megvalósítanod. De amikor a keresztnél vagy, és szépen elvágod az összes biztonsági köteledet, az összes alapodat, felégeded a hidat hátad mögött, és átéled a szabadesés pánikját, akkor Krisztus segítsége, az ő jelenléte, az ő gondoskodása egész más jelentőséget kap. Valójában azt mondom, hogy nem is lehet találkozni Istennel máshol, csak a keresztnél. Úgyhogy olvassuk. És ez valami, amit Jézus halál komolyan gondolt. Tehát ezt elmondta 10-szer, 100-szor, 1000-szer. Át van vele szőve az egész Biblia. Ez az üzenet. És hadd mondjam azt, hogy minden, ami ennél kevesebb, az csak egész egyszerűen a vallásunk. Az parasztvakítás, amivel elmegyünk az élet mellett. Megvan? Úgyhogy nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét vagy gyermekeit, testvérét, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Stop. Azt mondja, hogy meggyűlölni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg gyűlölni az anyámat, apámat, a gyerekeimet, mert máshol meg pont parancsolja, hogy szeresd, tiszteld a szüleidet. Az apáknak, a férfinak úgy kell szeretni a feleséget, mint Krisztus az egyházat, és fordítva. Ezt értjük, de akkor mit jelent ez a meggyűlölni? A meggyűlölni azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy sorrendben hátra tenni. Tehát prioritásban egy olyan helyre tenni, ahol Istenhez képest, mintha gyűlölnéd. Jelenti azt, hogy nem választod. Itt van Isten, és itt van ez a valami. A gyerekem. Melyiket választod? Itt van a vállalkozásom, és itt van Isten. Itt van a feleségem, és itt van Isten. Itt van a hobbim, a kedvtelésem, itt van a büszkeségem, az elképzeléseim, hogy nekem van igazam, az én életfilozófiám. Vagy Krisztus, melyiket választod? És hogyha azt választom, akkor Krisztust gyűlöltem, és ezt szerettem, vagy hogyha pedig Krisztust választom, akkor ezt gyűlöltem, és őt szerettem. Egy választást jelent. Ami nem azt jelenti, hogy amelyiket nem választom, az kerül a kukába, hanem a fontossági sorrendben egyértelműen a másik mögé kerül. Rendben van? Ezt értitek? Nagyon jó kísérlet, ez is egy lelki gyakorlat. A kettő közül mindig csak egyet tarthatsz meg. Játszd el, az életed javaival. Az egyiket fejbe kell lönnöd, a másikat megtartod, és aztán összerakod a következővel. A kettőből megint egyet le kell lönnöd, összerakod a következővel. Mindig csak egy maradhat. Végig gondoltad már így az életedet és a kategóriákat benne? Ebből egy gyönyörű, szép prioritási sor, egy fontossági sorrend áll össze. De ennek abszolút a csúcsán Jézus Krisztus kéne, hogy legyen, és a vele való kapcsolat, mint ahogy a lélegzetvétel a fizikai életedben abszolút a prioritás csúcsán van. Megvan? Ha választanod kéne egy pohár víz, és a következő levegővétel közül, melyiket választanád? Már úgy értem, hogy a következő levegővétellel vége van, és nincs több levegő. Hogy? a levegőt választanád, egyértelmű, mert meghalsz nélküle. És Jézus is ezt mondja, engem kell, hogy válasz, mert ha nem választasz engem, meghalsz nélkülem. Csak a baj, hogy ez a lelki, ez a szellemi halál olyan észrevétlen, hogy simán élünk holtan. De az üzenet itt van. Oké. Úgyhogy azt mondja, hogy ha nem gyűlölöd meg, nem lehetsz a tanítványom. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ki vagyunk rúgva? Mit jelent a tanítvány? Mit csinál a tanítvány? Mit csinál a tanítvány? Mit? Tanul, fejlődik, követ, ott van, ahol a tanítvány. Miért nem lehetek az ő tanítványa, ha nem gyűlölöm meg apámat, anyámat? Miért nem? Azért, mert csak azok, tehát van egy ilyen vizsga, csak azok jöhetnek be a terembe, akik tudod, ezt a meggyűlölni tesztet elvégezték, ezért? Hogy? Nem értik, nincsenek ott. Figyelj, te diszkvalifikálod magad a tanítványságból. Tehát ha nem gyűlölöm meg az én életemet, akkor nem hallom Krisztus szavát. Nem, hogy nem követem, nem is hallom a szavát. El vagyok foglalva a magam dolgával. Jézus megy, én meg nem lehetek a tanítványa, mert oda se figyelek rá. Ő magyaráz, és én nem hallom. Ő magyaráz, és én mondom, jó kis gondolat, és közben csinálom a saját dolgomat. Nincs rám hatással. Azért nem lehetek a tanítványa, mert képtelen vagyok figyelni, képtelen vagyok követni, én egy másik életet élek. És tehetek úgy, mintha tanítvány volnék, de valójában nem lehetek tanítvány, mert az egyik fülemen be, a másikon ki, sőt, még be sem megy a fülemen, mert nem vagyok ott. Mert a saját életemmel vagyok elfoglalva. Most csak komolyan nézd végig az életedet, nézd végig a napjaidat, hogy ha csak egy kicsit elengeded magad, mennyi helye van ott egy csendes halk hangnak? És most nem akarok vádló lenni, de ez nekem egy kihívás. Tehát ha én nem úgy kezdem a napomat, hogy Uram, neked adok mindent, és hogyha nem ebben a vonatkoztatási rendszerben vagyok, ahol én elengedtem, és ezért azok nem kényszerítenek, nem szorítanak annyira, akkor alig marad figyelmem. Amikor elvisz a gépszíj, és hajtom a dolgaimat, és a felelősségemet hordozom, még a tényről is megfeledkezem, hogy Isten egyáltalán létezik. Majd este megint eszembe jut, amikor mit szoktam ilyenkor este csinálni? Ja, imádkozni. Ja, Isten, tényleg. Úgyhogy folytatás. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. És itt elmondta a módszert is. Hogyan lehet Jézus után menni? Üres kézzel. Aki a keresztjét hordozza, annak üres a keze. Aki a keresztjét hordozza, az már elszámolt az élet dolgaival. Annak üres a keze. Aki a keresztjét hordozza, kétségbe esett, nagyon nagy szüksége van segítségre, mert meg fog halni, és nem tehet ellene semmit. Viszik a kivégzésére. Amikor a saját erőforrásaim, a saját megoldásaim annyira véget értek, mint amikor a síralomházban vagy, és a kivégzésedet várod, akkor vagy nyitott Istenre. És akkor vagy szabad is egyben. Akkor vagy gondtalan is egyben. Akkor vagy spontán is egyben. A kereszt a leggyönyörűbb hely, ahol ha elengedem mindazt, ami folytogat, és megtalálom őt, és benne a pánik véget ért, mert bár mindent elveszítettem, de őt megnyertem, és ő benne élek, vége a zuhanásnak, sőt, igazából most vagyok először igazán biztonságban, mert nem a saját kezemben tartom magamat, hanem Isten keze tart engem, és az ő keze sokkal erősebb, mint az enyém. Itt vagyok először igazán biztonságban, és itt vagyok először igazán szabad. És ezt mondja naponként, vedd fel a keresztelet, és kövess engem. És ha a keresztedet hordozod, automatikusan a tanítványom vagy, mert figyelsz, mert függsz. Ugye te a szabad esésben zuhanó ember az utána dobott kötélre nem fittyet hány, hanem létkérdés neki. És akkor itt mondja a példázatot, és erről beszélünk. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig? mit akar mondani? Azt akarja mondani, hogy aranyosak vagytok. Ti új életet akartok élni. De kis ravaszak vagytok. Úgy akarjátok az újat, hogy a régi is megmaradjon. Nem? Tehát valahogy így... Tehát, hogy igen, Uram, akarom a te életedet, mire ő azt mondja, hogy akkor vedd fel a keresztedet. Igen, én akarom ezt a hatalmat, mire ő azt mondja, hogy akkor neked meg kell halnod. És már meghaltál, de a kérdés az, hogy te halottnak számítod-e magad? Hogy ezt érvényesíted-e is magadra? Mert ha tornyot akarsz építeni, annak ára van. Aranyos dolog tornyot akarni építeni, de ha nekiállsz építeni úgy, hogy nem futja a befejezésig, akkor nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. És ezt mondja nekünk, hogy szeretnétek tanítványok lenni, szeretnétek megszabadulni a gondjaitoktól, szeretnétek egy felszabadult új életet élni, szeretnétek mindezt, de közben nem csináljátok, amit mondok. És nem tornyot akarsz építeni, semmiből. Ára van, és a torony ára ennyi és ennyi alapanyag, ennyi és ennyi munkás, ennyi és ennyi munkadíj, ennyi és ennyi idő, és a szellemiségnek az én tapasztalati megszabadításomnak az ára meg a kereszthordozás. Hogy te megtagadod önmagadat. És én belőlem élsz. És figyeljetek, ez nem egy ostoba vallásos parancs, hogy akkor majd, nem is tudom, majd ilyen csuhás életet fogsz élni, mert a kereszt túloldalán biztos, hogy az van. Nem, ez maga a gyönyör, ez maga a felszabadult békesség. Isten azt mondja, hogy én akarok gondoskodni rólad, engedd meg. Nem engedem, mert én gondoskodom magamról. Ez a te életed. Amikor meg a kereszthez mész, akarsz, hogy nem bírok magamról gondoskodni. Na végre, akkor én tudok gondoskodni rólad. Ez a megkönnyebbülés, a felszabadulás, a felemelkedés helye. Amit csak nem engedünk, mert a saját utunkat járjuk, a saját életünket éljük, ahol én szabadítom fel magam, ahol én emelem föl magam olyan magasra, amilyen magasra akarok. Az én életemet élem, az én kötődéseimhez ragaszkodom. És Isten azt mondja, hogy engedd el őket. Vedd fel a keresztedet, és kövess engem. És én szeretni foglak. És én gondoskodni fogok rólad. És én befektetlek. És én tisztára moslak az igémmel. És én beléd ültetek egy új gondolatot, egy új meggyőződést, egy új hitet, és aztán, ahogy ez a hit gyökeret ver, egy új életet indít el benned, új tetteket, új szavakat, de azok természetesek lesznek, azok maguktól mennek. Azt mondja Efézus, azt mondja, hogy Krisztus lakjék a szívünkben hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Krisztus lakjék a szívünkben egy meggyőződés által. És ahogy ő lakik a szívünkben, a szeretet az, amiben meggyökerezünk. Az én lelkem gyökeret ver Isten szeretetében. Megalapozódik, ugye ez egy építkezéses megfogalmazás. Az egyik ugye egy növény, ahogy gyökeret ver, a másik, ahol egy alapot lerakunk, ami megtart, és amire lehet építeni. És ez a szeretet lesz. Krisztus lakik a szívemben, hitáltal, és a szeretet lesz az, ami uralkodik az életemben. Békességem lesz. Miért? Mert Isten szeret engem. A mindenható hordozza a gondjaimat. De jött egy új probléma, azt is hordozza. De a régi még nem múlt el, az is az ő kezében van. De az ellenség ott van a várfal előtt, de a várfalat nem lépheti át. Én védlek, én gondoskodom, én törődök veled. Rám bíznád magad? Megengednéd, hogy ez hatni kezdjen? Mert valós ez akkor is, ha én a saját életemet élem, csak nem tapasztalom meg. Mit tapasztalok meg, ha nem bízom rá magam? Magamat tapasztalom. A saját erőforrásaim alapján a jogos félelmet. Sanyi, mind múlik, hogy rendben lesz holnap minden? Rajtam. És hogy érzed magad? Nagyon rosszul. Félek. Miért? mert nem tudok gondoskodni a holnapról. Nagyon igyekszem, nagyon pörgök, nagyon stresszelek, de igazából érzem, hogy folyik ki a kezem közül, és nem megy. Csak a megfelelő problémának kell jönnie, vagy a meglévőknek elég sokáig kell nyomniuk, és nekem annyi. Nem alszom jól, nem vagyok jól. És Isten azt mondja, engedd el, tagadd meg. Tagadd meg magad, gyűlöld meg, engedd el, vedd föl a keresztedet, és gyere hozzám, és én gondoskodok, én törődök. Én nekem kell gondoskodnom, nekem kell törődnöm, én vagyok Isten. Én vagyok a te Istened. Nem lehetsz a magad Istene. Második példa ugyanezt mondja, vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 évén azzal, aki 20 000-re jön ellene? Mert ha nem, akkor követeket küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Ugyanaz a kép, hogy ára van annak, hogy győzhessek. És ha az árat nem tudom megfizetni, és nem tudom, akkor meg kell, hogy egyezzek az ellenségemmel. És most itt az ellenségem Isten ebben a példában, és megegyezek vele, és ő azt mondja, hogy engedd el, vedd fel a keresztedet, és kövess engem, és onnantól szabad vagy. És íme megint lefordítja a mi nyelvünkre, szia, azt mondja, hogy így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Ezzel biztos meg tudunk tölteni egy konferencia termet. Ezzel az üzenettel egy 10 000-es termet megtöltünk, a sportcsarnokon. Figyelj, de ezt te se veszed komolyan, nem? De ezt nevetünk. De ezt mondja. Ez van ideírva. És az előbb azt mondta, hogy ha tornyot akarsz építeni, de nem mérted fel előtte az árát, akkor a végén lehet, hogy bolond leszel, aki elkezdte, de nem tudta befejezni. Hogyha harcba indulsz 10 000 élén 20 000 ellen, lehet, hogy vereséget szenvedsz. A megszabadulásnak, az új életnek, a szabadságnak ára van, és a szabadságnak az az ára, hogy mondj le minden vagyonodról. És a gazdag fiú elszomorodott és lehorgasztott fejjel elment, mert nagyon, igen nagy vagyona volt. Oké, kérdezem én. Szerinted Istennek kell a te vagyonod? Pont annyira nem kell neki, mint amennyire nem akarja, hogy gyűlöld a feleségedet, vagy a gyerekeidet. Mit mond itt? Ugyanazt mondja, a keresztre hoz egy másik példát. Akit visznek a kivégzésére, az lemondott a vagyonáról. Lehet, hogy még nem akar róla lemondani, de már lemondott róla. Le kell, hogy mondjon róla. Egyetem megy a kivégzésére. Még 2 óra, 120 perc, és game over. Édes elszakadás mind attól, ami eddig fogva tartott. És Isten pont ezt mondja, hogy ez az elszakadás nélkülözhetetlen. Azt akarom, hogy úgy élj, az életed javaival, mintha nem lenne kapcsolat közted és közte. Légy halott az életed javai számára, és élj az én számomra. Légy halott a bűn számára, ami az elkövethető, elkövetett vétkeket jelenti, amik tőle elválasztod magad, mert el vagy tőlük választva. És élj én nekem, légy velem összekötve. Mert ha összekötöd magad a bűneiddel, akkor lelkiismert furdalás, rossz énkép, gyötrődés, bujkálás lesz az eredménye Isten elől, halál Isten felé, élet a bűnnek, és ugyanígy az életem dolgaival is, legyen az a fájdalmam, vagy a büszkeségem, a gazdagságom, vagy a szegénységem, ha ragaszkodom hozzá, hozzákötöm magam, akkor élni fogok a fájdalmamnak, a büszkeségemnek, a szegénységemnek, a gazdagságomnak, és halott leszek Istennek. Nem helyzetileg, helyzetileg már minden le van zsírozva, Isten nem változik meg, de a tapasztalatomban igen. Édes kis depresszióm. És most tudod, gúnyos vagyok, tudom milyen az, a frusztráció, a szorongás, a pánik, de ha megmaradok mellette, akkor vele fogok élni. Akkor őt fogom megtapasztalni. Akkor ő az én életem. És Isten azt mondja, hogy engedd el, és nézz én rám, és nézd meg életedben először úgy, hogy láss is engem, és ahogy látsz engem, látni fogod, hogy nincs miért félned, nincs miért depressziósnak lenni, mert én vagyok a válasz, én vagyok az élet, az út, az igazság, én vagyok Isten, és én hordozlak téged. De ezt a lelki gyakorlatot élned kell, hogy itt elszakadsz, és ott odahajolsz, összekötöd magad. Mondd le mindjárt vagyonodról. Mondd le minden vagyonodról. Attól az még a tiéd marad. Sőt, akkor lesz igazán a tiéd. Ezt mondtuk sokszor, hogy ha nem vagy kész valamit elveszíteni, nem vagy kész még arra sem, hogy birtokold. Elmondom még egyszer, ha valamit nem vagy kész elveszíteni, nem vagy kész még arra sem, hogy birtokold. Miért? Mert le fog uralni, mert meg fog gyötörni. Mert az, amit megkaptál, felébet kerekedik, és a veszítéstől való félelemmel rabszolgaságba dönt. Szabad kézzel kell szeretni, szabad kézzel kell birtokolni, nyitott tenyérrel hordozni mindazt, amit van, elveszíteni, elengedni az egész vagyonodat, hogy igazán a tiéd lehessen. És ráadásul Jézus Krisztus és az örök élet. Értjük ezt? Egy nagyon furcsa tanács ez, egy nagyon szigorú vonalon túli tanács. Nincs benne semmi szentimentális, nincs benne ugyuli-bugyuli szeretlek. Elmondja a frankót, ez az ára. Szabadulni akarsz? Egy győztes életet akarsz élni? Muszáj megtenned. Tagadd meg magad, vedd föl a keresztedet naponként. Ez egy mindennapi lelki gyakorlat, Reggel fölkelek, és rengeteg feladatom van. Nem nincs egyetlen egy feladatom sem, mert 2 óra múlva fejbe lőnek. Ennyi feladatom van. Nincs feladatom. De viccelj már, hát családom van, a gyerekért el kell menni, el kell vinni, osztályfőnöki lesz, és nem tudom mi lesz. Nem lesz, mert 2 óra múlva elüt a villamos. Hogy mondhatsz ilyet? Ez nem reális. Hát annak, akit elüt a villamos, nagyon reális. És Jézus épp azt tanácsolja, hogy üttesd el magad minden nap. Engedd el. Hidd el, én uralom a te körülményeidet. Amikor te elengeded, akkor az nem a légüres térbe pottyan ki, csak mert a te kis görcsös ujjaid lazultak rajta, hanem az még mindig az én kezemben van. És nem fogod elhinni, az én szavam tartja fönn a mindenséget, nem a tiéd. Az én szavamtól pörög még az elektron az atom körül, az én szavam miatt süt még a nap, én hordozom a szavammal a mindenséget, nem te. Te lazíthatsz, mert én hordozom. És én azt mondom, hogy téged túlterhel, megzavar, megöl, amikor birtoklod az életed javait. Nincs rá más megoldásom, csak a halál. Engedd el. Vedd fel a keresztedet naponként. És komolyan mondom, a lelki gyakorlat így néz ki. Kivégzés. Számolj el vele. Halálos beteg vagy. Rákos. Utolsó stádiumban. Egy heted van. Rémisztő gondolat. Találd meg benne Istent. Találd meg Istent. Mert ez a nap eljön mindannyiunk számára, hanem a betegséggel, akkor a végelgyengüléssel. És ha ez a nap nem 20 év múlva jön el, hanem esetleg holnap, a lelki gyakorlatomban, akkor holnap megtalálhatom Istent egy olyan válaszként, amely elegendő minden elhordozására. Minden kicsúszott a kezemből, minden tönkrement, mindent elszúrtam, semmiért se tehetek már semmit, és mégis minden rendben van. Mert Isten tényleg a kezében tartja, mert tényleg gondoskodik, és én a kereszt túloldalán életemben lehet, hogy először szabad vagyok. Szabad vagyok, mint egy gyerek. Ez a másik üzenet, hallottátok már ezt a Bibliában? Ezt a gyerekes üzenetet? Ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, be nem mentek Isten országába. A gyerek a maga ős bizalmával, aki nem filozza túl a dolgot, hanem rábízza a szüleire, és a szülei azt mondták, hogy rendben van, akkor nem nagyon sokat gondol a részletekkel, akkor rendben van, akkor megyizik, akkor szaladgál, a kertben bárhol játszhatok, és a kerítés tövében ott fogják a bunkert építeni, és bárhol játszanak szabadon. És Isten ezt akarja, bízd rám az élet terhét, én vagyok Isten, Isten kell, hogy hordozza az élet terheit. Ezt jelenti, részben ezt jelenti Istennek lenni. Te nem vagy Isten, én vagyok az. Te ember vagy. Az ember arra teremtetett, hogy Istentől függjön, hogy Isten által szeretett legyen, hogy Isten kegyelmét élvezze, azaz a meg nem érdemelt jótéteményét. Az örök korok koraiban Isten dicsőségét azzal fogod hirdetni, hogy elfogadod a jóságát. Nem azzal, hogy te nagyon tökös leszel, és mindent a kezedben tartasz. Nem, hanem, hogy gyenge leszel, és ő gondoskodik rólad. Egy másik valóság. Egy másik világ. Helyzetileg a tiéd, és elveszíthetetlen. De tapasztalatilag át kell lépned belé. Tapasztalatilag meg kell újítanod a gondolkodásmódodat. Tapasztalatilag választanod kell, hogy nem magadban bízol, hanem ő benne. Hogy nem a körülményeim tökéletességében bízom, hanem ő benne. És attól még lehetnek tökéletesek a körülményeid, de közben nem kell rettegned attól, hogy mi van, ha mégis megváltozik valami. Mert megváltozhatja egy új körülmény, de én még mindig Istenben bízom. Még mindig ő benne állok. És lám-lám, ő nem változott meg. Lám-lám, ő a kőszikla, akire építhetek. És ha jön a vihar, a házam ugyanúgy stabil. Nincs semmi gond, nincs miért félnem. Azt mondja, hogy ti gazdagok, ne legyetek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjetek, zseniális, figyeljetek, hanem Istenben. Ezt hallottátok, ezt a megfogalmazást? Ezt én sokáig így átugrottam, ez engem idegesített. Szóval ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjetek. Mi is a marhaság? Ha valaki gazdag, abban semmi bizonytalan nincs. Az nagyon biztos. Mind arra vágyunk, hogy legyen egy rakás pénzünk, és javaink, és minden, és akkor biztonságban vagyunk. És Jézus azt mondja, hogy nem. Ha van egy rakás pénzed, azt én bizonytalannak hívom. Ahhoz képest, amennyire biztos az, ha én rám építesz. Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedj. Nem azt mondtam, hogy ne légy gazdag, csak ne abban reménykedj. És ugye erről beszéltünk sokszor, hogy a 21. században mi itt mind gazdagok vagyunk. Mind a javak feleslegével, a javak tömegével bírunk, amelyekre építve élünk. Mi mind gazdagok vagyunk. És lehet, hogy neked nincs annyi milliód a bankszámlán, mint valaki másnak, akit gazdagnak tartasz, de te gazdag vagy. Értem, ha van két váltás ruhád, már gazdag vagy. És úgy mondja tovább, hogy ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjetek, hanem Istenben, aki a megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Azt hiszem négyszer idéztem ezt már az elmúlt hetekben, és mindig elmondtam, hogy ez egy feltétel nélküli ígéret. Nincs benne feltétel. Hallottátok a feltételt benne? Elmondom még egyszer, ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjetek, hanem Istenben, aki a megélhetésünkre bőségesen megad nekünk mindent. Hol van benne a feltétel? Sehol. Nincs benne feltétel. Miért nem építesz erre? Hát azért nem, mert 20 éve azon gondolkozom. 20 éve benne vagyok abban a gondolatmenetben, hogy ezt én csinálom, hogy rajtam múlik, hogy nekem kell, és hogy én vagyok a felelős. És egész életemben azt mondták, hogy felelőtlen vagy, és végre felelős lettem. És most pont azt mondod, hogy engedjem el, amikor végre megfogtam. És most hogy legyen ez az egész egy skizofrén állapot? És Isten azt mondja, hogy engedd el. És aztán csináld tovább. De csináld tovább úgy, hogy nem vagy vele már közvetlenül összekötve, hanem velem vagy összekötve. És aztán csinálod, mint egy nekem. Csinálod rajtam keresztül, mint a vagyonodat. A vagyonodat élsz, vegyél egy gyönyörű nagy autót, és élvezd. De ne legyél összekötve a gyönyörű nagy autóddal, hanem legyél összekötve Istennel, és Istenen keresztül a gyönyörű nagy autó a tiéd lehet, és aztán lehet, hogy elveszi, és áldott az Úr, aki adta és elvette, kit érdekel, mert valójában szabad voltam tőle. Szabad voltam tőle. És ha valamitől szabad vagy, akkor kész vagy arra is, hogy birtokold, és kész vagy arra is, hogy elengedd. Ezt hívják szabadságnak. A modern ember azt hiszi, hogy a szabadság az az, amikor mindent birtokol, és elég hatalma van arra, hogy birtokolja is örökre. De ez egy rémkép, mert nincs elég hatalma rá. Ha más nem, az idő végezni fog vele. Legkésőbb a halállal kicsúszik minden az ujjai közül. És az egész életét egy olyan módszerre építette, egy olyan lelki folyamatra készült, ami zsákutca, ami az örökkévalóságban nem létezik. Az örökkévalóságban egyetlen egy létezik, minden Istené, én is az övé, és ő rajta keresztül minden az enyém. De ez egy másik világ. És Isten azt mondja, hogy kezd el gyakorolni most. És a jutalmat tudod mi? Szabadulás a stressztől, szabadulás a félelemtől, szabadulás a rossz énképtől, szabadulás a lelki nyomortól, szabadulás a szorongástól, szabadulás minden nyomortól, ami csak ránk ragadt azonnal, és megnyerése ő neki. Krisztus lakik a szívemben hitáltal, és a szeretetben gyökerezek meg. Hol ébredek föl? Egy szeretetben, egy szeretet világban ébredek. Mennyi dolgod van ma? Nekem egy sincs. Én szeretve vagyok. És mit csinálsz ma? Lehet, hogy semmit. Hogy? Hát ezer felelősséged van, iskolába kell menned. Lehet, hogy nem kell. Nem tudom. Lehet, hogy nem megyek. Szabad vagyok. Aztán persze az Úr nem mondta, hogy nem megyek, akkor elmegyek. Mert úgy az általános rend az az, hogy elmegyek. De nem muszáj. Nekem nem muszáj. Fogsz-e ma dolgozni? Nem tudom, talán igen, talán nem. Tehát annyi dolgod van. Jó, de nem, akkor sem muszáj. Ha az Úr azt mondja, hogy ne dolgozzak, ma nem dolgozom. Többnyire nem mondja, úgyhogy elmegyek dolgozni. Nem, értitek? Elengedem. És ami van az életemben, az Isten miatt van az életemben, és nem azért, mert én hozzá vagyok láncolva. És igen, Istennek van egy rendje, és ez a rend gyönyörű, és abban mi jól érezhetjük magunkat, gondtalanok és szabadok lehetünk benne. Addig, amíg felénk nem kerekedik, amíg el nem kezdjük lelki kötődésekkel közvetlenül magunkhoz láncolni ezeket. És valami, ami áldás lehetett volna, átokká válik, mert nem engedtem el, mert hozzá kötöttem. És mert ahogy ő zuhan, zuhanok vele, ahogy őt húzzák ránt vele, ahogy ő fenyegetettségbe kerül, én is fenyegetettségbe kerülök, ahogy... Oké? Mondj le mindjárt vagyonodról, mert különben nem lehetsz Krisztus tanítványa. De a szép az az, hogyha lemondasz minden vagyonodról, akkor nyered meg a vagyonodat, és ráadásul az örök életet. A minőségit, azt a minőségi életet, azonnal egy élhető életet. Egy utolsó trükk, és utána elvágtatok, képzeljétek el, vagy nem, majd meglátom. De azt hiszem az Úr arra indít, hogy el kell vágtatnom. Mert az én gyönyörű kislányom a felfedezők éjszakáján volt Isivel, és fél hétre hozzák őket vissza, és ott fog állni egyedül a szélben, hóban, viharban, ha api nem megy érte, és apinak érte kell mennie. De egy utolsó tipp, egy utolsó trükk, figyeljetek. Ugye azt tudjátok, hogy átkozott az, aki emberben bízik, aki testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Igaz? Viszont áldott az ember, aki az Úrban bízik. Igaz? Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelynek nem kell félnie a hőségben, aki száraz esztendőben is megtermi a gyümölcsét, aki egy ilyen szuper életet él, mindegy, mi történik körülötte. Igaz? Ez tök egyszerű. Ki lenne az a marha, aki ezután emberi erőre akarna támaszkodni, és el akarna fordulni az Úrtól? Tudod, rituális önpusztítás. Persze, hogy az Úrban akarok bízni. Úgyhogy Uram, rád bízom a mai napomat, rád bízok mindent. Én bízom benned. Miért szokott ez nehezen menni? Miért? Most komolyan, amikor igazán el kell bízni valamit, Istenem, miért nem bízod rá? Így. Mert ott van benned a bizonytalanság. Mivel kapcsolatban? Ha tényleg minden rendben lesz, így van. Amikor rábízod Istenre, tudod, mi történik? Kikerül a kezedből. Elveszted az uralmat. És Isten, hát ő jó fej, de nem biztos, hogy úgy csinálja, hogy én csinálnám. Egyáltalán nem biztos, hogy úgy lesz, ahogy én azt terveztem. Úgyhogy jobb, ha nem bízom rá. És már is átkozott vagyok. A kereszt, a trükk, a kereszt gyakorlása a kulcs arra, hogy rá tudjam bízni. Mert amikor rábízom, valójában azt a kockázatot kell vállalnom, hogy nem úgy lesz, ahogy terveztem. Ezt érted? Rendben lesz, de nem úgy, ahogy terveztem. Úgy lesz, ahogy Isten akarja. Megvan? Ez a félelmünknek ez a gyökere. Rábízom Istenre, és közben így, Úristen, mi lesz? Ha én ezt rábízom, itt minden másképp lesz. És ez nem fér bele. Miért? Mert nem engedek el semmit, mert ragaszkodom az elképzeléseim, a terveimhez, a jövőképemhez, az életemhez, a ritmusomhoz, mert az az enyém, mert így akarok élni, mert ez az enyém. És átkozott vagyok. Szorongással, félelemmel, stresszel, küszködéssel terhelt. Elengedem, és rábízom. És elengedtem, engem a fejbe lőnek, mit érdekel engem, hogy mi lesz azzal? Nem? Ezzel se kell küszködnöm többet, tök jó. És szabad vagyok, rábíztam, és szabad vagyok. És visszakapom. Ez a lelki gyakorlat, ez úgy néz ki, hogy valójában szorítom, elengedem, átmegyek, és visszakaptam. És kicsit úgy, mintha így lebegne a kezem fölött, így nem érek hozzá, de... Van ez a játék, van egy ilyen kis helikopter, ami alá teszed a kezed, és akkor repülünk, mert leereszt, és akkor így nem tudod megfogni, mert mindig magasabbra megy, mint ahol. Visszakaptad a dolgaidat, de már nem függsz tőlük. Megvan? Jó ez? A bizalom elengedés nélkül többnyire nem működik. Valahol megakadályozzuk. Félelemből. Mert nem úgy lesz, ahogy akarjuk. És tényleg nem úgy lesz, ez a lényege. De jól lesz. De rendben lesz. És néha úgy lesz, ahogy akarod. Mert hogy van, gyönyörködj az Úrban, és ő megadja a szíved kéréseit. Ő figyel rád. Ő nem ugrat téged. Ez nem piszkálásról szól, és froclizásról. Tehát végre nem bízta magát, és akkor most addig pöckölgetem az orrát, amíg dürohamot nem kap, hanem csak egy igazi szabadságra akar Isten tanítani, ahol te nem küszködsz az erőtlenséged miatt, hanem szabad vagy az ő ereje miatt. És közben nem zárod őt sem skatujába, mert amúgy skatujába zárnánk Isten. Isten, bármit tehetsz, kivéve addig, amíg azt teszed, amit mondok neked. Ez nem méltó Istenhez, ebbe ő nem megy bele. Nem leszek a ti bábotok. Én Isten vagyok, de szeretlek titeket, és megvan a hatalmam arra, hogy mindent úgy intézzek, hogy az tökéletes legyen. És a kéréseid a színem előtt vannak, nem felejtettem el őket. És gondoskodom, és jól lesz. És valami később lesz, valami hamarabb, valami jobb lesz, valami elmarad. De rendben lesz. Tanulj meg szabadon élni. Tanulj meg embernek lenni, akinek nagy és erős Istene van. Ámen. 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 Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy ad nekünk ezt a bátorságot, hogy bízzunk benned. Ezt a bátorságot, hogy elengedjünk. Hogy vállaljuk a zuhanást azért cserébe, hogy aztán megtapasztaljuk, ahogy megfogsz minket. Örökké való, erős kezekkel, amelyekből soha nem eshetünk ki, amelyekben igazán biztonságban vagyunk, ahol életünkben először élhetünk, szabadon élhetünk, ez az, amit kínálsz nekünk, az igazi életet, a szabad életet. De ehhez el kell, hogy engedjük mindazt, ami fogva tartott minket. Jót, rosszat egyaránt elengedni, felvenni a keresztünket naponként, és követni téged. És olyan könnyű követni, mert a szereteteddel vonsz minket, mert gondoskodással, törődéssel vonsz minket. Nincs egy hosszú teendő listád, az nekünk van. Neked nincs, te azt mondod, csak nyugodj, ülj le a lábamhoz. Élvezd, ahogy én rendezem a dolgokat. 6000 ember, 5000 embert megetetek egy gond nélkül, a Vöröstengert szétnyitom gond nélkül, egy ellenséges sereget kivégzek egy angyallal, egy éjszaka alatt, úgyhogy mire te felébredsz, csak a zsákmányt kell összeszedni. Én vagyok Isten. Lazíts. Köszönjük, Urunk. Lazítani akarunk, bízni benned, merészek lenni, bízni benned, elengedni. És ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor ez egy olyan lépés, ami rád tartozik. Ezzel kell kezdened, ezt muszáj megtenned. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De neked hinned kell benne, rá kell támaszkodnod egy pillanatra legalább, bíznod kell benne. Azt kell mondanod, hogy hiszek benne Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Hiszek benned, te vagy a messiás, te vagy, aki kifizetted a bűneimet. Hiszek benned, rád bízom magam. És te örök életet adsz, abban a pillanatban örök életet. És mindez, amiről beszéltünk, azonnal a tiéd rögtön, feltétel nélkül. Bízd rá magad most, mondd neki, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Hordozd a terheimet, harcold a harcaimat, és én bízom benned. Én elengedem, ami a kezemben van, és megragadlak téged, bízom benned. Szabad vagyok, boldog vagyok, szabad és boldog miattad, benned. És miközben úgy tűnik, hogy elveszítek, valójában mindent megnyerek. Most nyerek meg mindent. Minden az enyém. Te és veled együtt minden. Te drága nevedben. A mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Ez jó, igaz? Ernő! Kálmán Ernő! Gyere! Akarsz egy levezetőt? Igen. Igen, egyébként ezen gondolkoztam, csak gyorsan a sós példa. A só a lényeg, a sónak van egy a létében való lényege, amit ha nem tud betölteni, akkor semmibe kerül. Ugyanígy az emberi lény létezés lényege, az Istenben való bizalom, az ő ráhagyatkozás. Ha ezt a lényegemet elveszítem, ugyanolyan nihilbe jutok, ha lehet így mondani, a senki földjére, mint ahogy megízetlenült só. Ha az alapvető természetem alapján nem tudok élni, akkor olyan vagyok, mint a partra vetett hal. Okay? És az alapvető természetünk az, hogy bíznunk kell Istenben. El kell engednünk, és ő belé kapaszkodnunk. Sziasztok, köszönöm a figyelmeteket, örülök, hogy itt voltatok.